dal az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Arckép mai vendége Berecz András, Kossuth Díjas énekes, mesemondó és folklórkutató. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kecskés Barbara. Életében igen sok a varga betű. Festőnek és jogásznak készült, volt erdőművelő, rakodómunkás és kazánjavító is. Hogyan lett hivatása az éneklés és a mesemondás? Hogyan kezdődött?
Ha röviden kell válaszoljak, észrevétlenül. Ha a kedves rádióhallgatók között van olyan, aki nem látja a jövőjét, annak biztatásul mondom, én se láttam. Valahogy kialakult. Volt egy belső hang, azt parancsolt, hogy ne ide, ne oda, ne amoda. Ezt tudtam. Mindenhova oda tettem magam, de éreztem, hogy nem ez az én helyem. Viszont reggeltől estig énekeltem, állandóan énekeltem. Különös beszédű emberekre tapadtam rá. De Vas megyétől Moldváig és Nyitrától le délvidékig. Úgyhogy fölhalmozódott valami, ami kereste a helyét a világba. Előbb táncházakban meséltem, vagy hátul az utolsó padba óra alatt iskolában, és így aztán híres szaladt, hogy mértéken felül sok tréfás történetem van, és hogy az ismert dallamokba egy kicsivel több szöveget tudok belérakni, illetve vannak ismeretlen dalaim, amikért én utaztam el. És pofozott az élet mindenhova, míg egyszer csak a deszkán találtam magam. És kirajzolódott, és ma is ott jutok levegőhöz, az az igazi otthonom, a színpad.
A szülői házból hozta az éneklés szeretetét?
Hát édesanyám ilyen volt. Ő állandóan énekelt reggeltől estig. Kedves szokása volt például az ablakon az ujjaival és az öklével, olyan finom ütésekkel, finom asszimetriákkal kikopogni a, főleg a csárdásokhoz, csárdás dallamokhoz a ritmust. De ez olyan változatosan, olyan érdekesen csinálta, nem is mindig tudtam elkapni. Aztán a partvissal, meg a tésztagyúróval a vállán kikopogta megint csak a ritmust. Úgyhogy úgy forgatta, mint a pásztorok a botot, és a vállán ki tudta kopogni ezeket. Hát ez nekem természetes közegem volt. Édesapám, aki sok nyelvet tudott, szívesen hallgatta például a madridi adót, mégpedig az Európának sugárzott adót, és ott különlegesen szép spanyol zenéket hallgattunk. Flamenkót, egyebeket. Szóval vegyes volt a gyermekkor, és utána mégis az édesanyám nyomán indultam el. Az érdekelt, hogy milyen a magyar népdal.
Búja lehet annak a kis madárnak, akit összet a luckába zárna. Ha annak a gyerje a gyilegének, akit összet a tunának néz. Ha annak a gyerje a gyilegének, akit összet a tunának néz. Virágzik,
Az éneklés mellett néprajzi tanulmányokat is folytatott. Kutatási területei elsősorban a Felvidék, Erdély, Moldva, Somogy, Nagykunság és a Nyírség. A gyűjtőmunka milyen szerepet tölt be a mesterségben?
A mi mesterségünkben a hallgatás ér annyit, mint a dalolás vagy a mesemondás, mert mint a labda is, hogy nagyot szökjön, kicsire húzza magát. Mi is akkor töltekezünk, mikor másokat meg tudunk hallgatni. A stílushoz, az ének stílusához pedig az kell, hogy az ember személyekkel találkozzon, hogy személyesen megérezze, hogy miről van szó. Egy pásztor ember éneke mondjuk a nagyszalontai határban, erdőgyarak határában, októberben, mikor az ökörnyár rárakódik a fejre, és olyan, mintha egy nagy glória lenne körülötte, és kiereszti a hangját, hogy veri vissza a tanya, vagy egy akácos, az olyan élmény, amit nem lehet felvételekről megérteni. És az a plusz érzés, hogy én ott jártam, és tudom, kinek a dalát éneklem, az szerintem egy titokzatos felhajtó erő, ami ott kell legyen valahol, ott bujdosik az elénekelt dalban. A személyes találkozás, a személyes gyűjtés egy ilyen pecsét, olyan, mint a szerelmeseknek a váltott gyűrű, vagy az ajándékok, hogy ehhez a dalhoz nekem egy életen át közöm van.
Tanított népzenét Kalota Szentkirályon, Jobbágytelkén, Sopronban, a torontói York Egyetemen, valamint kanadai és amerikai táborokban is. A népzene tanítás, maga a tanítás milyen szerepet tölt be az életében?
Kevesebbet, mint régebben, hézagos. De mikor eljön az ideje, mindig szívesen csinálom. Külön életet érdemelne a tanítás. Most utóbb pekingi diákoknak tanítottam kedves barátommal, Vizet Eli Balázssal együtt, gyergyói dallamokat, olyanokat, amiket Bartók gyűjtött 1910-es években, és ők meg hagyományos hangszeren játszották el. Úgyhogy úgy énekelhettem, hogy 10-15 kínai ember van, 3-4 ezer éves hangszertípusokon kísérte. A korábbi nagy tanítás élményeim közül például, amikor a Sierra Nevada hegységbe 200 amerikai embernek taníthattam népdalt, ez megint felejthetetlen. Én magam is a dalra jobban felkapom a fejem a részletekre, ha megtanítom valakinek. Tehát a tanítás a tanítót is csiszolja. Egy templomban, Torontóban egy olyan kórusnak tanítottam udvarhely széki dalokat, akik grúz énekeket énekelnek, erre specializálódtak, ez a mindenük. És lehaláztak engem a torontói életből, kiemeltek, oda tettek szépen az oltár helyére, és akkor volt rá időnk, én addig nem nyugodtam, míg ez nem szólt jól. Hát ilyenből kimaradni, hogy a fő túlsó oldalán megszólalnak ezek, ez megint hát életem nagy élménye.
Kik voltak mesterei, példaképei? Egyszer, amikor beszélgettünk, jól emlékszem Hazug Pista bácsira.
Hát igen, nagy mestereim voltak, sokszor meg is álmodom őket, mintha itt volnának velem. Gergely András például, aki Türei Nótafa volt, mondta is, hogy fiam, ezeket a dalokat ráthagyom, mikor elfúvod, én is megébredek. Ha elfelejted, akkor engem is elfelejtettél, akkor vegyülök a földre. De ha elfúvod, megébredek, ott vagyok veled. Hát ilyen nagymester volt Gergely András, ő azon túl, hogy csodálatosan énekelt, és nem is tisztán zenei fogalom volt az ő dalolása, az így olyan volt, mint egy sors. Mint hogyha a maga sorsát tudta volna mindig megénekelni, bármikor és mindig a legmagasabb hőfokon. Ez már nem is előadó művészet volt, hanem egy az életbe szerelmes ember beszéde, hogy miért jó élni. Minden dalával ezt dicsérte, ezt a kis rövid életet. Mit mondjak, Hazug Pista bácsi mesemondóként bűvölt el, ő is nem olyan régen ment el, ő is messze lakott az emberektől, a tudománya egészen különös volt, és valami olyasmi, ami tovább gondolható. Az igazi nagy mókamesterek elsősorban a hátra bukfencre tanítják meg az embert, hogy a világot sohasem egyenesen lássa. Minden szót élére állítson, és ha feldob egy szót, az ha 10 mondat után is, de mindig talpra essen.
Mikor találkozott az életében az ének és a szó, az énekes és a mesemondó?
Idővel kifogytam a zenészeimből, a zenekaraimból, és magamat egyedül találtam a színpadon. Kezdtem kevesebbet énekelni, többet mesét mondani. Én abban a világban voltam táncházi énekes, amikor rádióban is volt talán egy hónapban egy műsor táncházi, de aki ezzel nem találkozott, nem tudta, mi ez. A mesét azt odadobtam a médiának, és azért aztán az utcán is megismernek, mint mesemondót, de mint énekest inkább a régebbiek, a táncházas barátok. Ott is vagyok a két terület közt, a régiek azt mondják, minek ez a sok beszéd, hol vannak a szép kalotaszegi nóták, az újabbak megmondják, hogy aztán nehogy énekelni tessék, mert hallottuk, hogy maga ilyen népdalokat énekel. Hát mondom, elviselhető ám az, nem kell attól félni. Nem hátránynak tartom, hanem előnynek, mert olyanokhoz is el tudom vinni a népdalt, akik nem találkoztak vele, és sokszor táncházas mulatságba is el tudom hozni a mesét olyanok közé, akik még nem találkoztak vele.
Hogyan kapcsolódik az ének a szóval, a szöveg és a zene?
Nagy ereje van, ha a kettőt együtt fel tudja vinni az ember a színpadra. Amikor az egyiktől egy kicsit megzsibbad, akkor lehet a másikkal csiklandozni, és így messzebb lehet elmenni. És ha jó a szerkesztés, és amit a szó már nem tud kimondani, az dalban tovább viszed, akkor észrevétlen két órát meg lehet tölteni színpadon, tiszta egyedül.
Említette a színpadot. Igen sok előadása van a Nemzeti Színházban. Például a Csíksomlyói Passió egy új zenei feladat volt, illetve jelenleg is az életében. De akár a mese a meséről, arszpoétikus estje, vagy a görbességről szóló, a vidámságról szóló estje, mind-mind egy más fajta előadás. Milyen szerepet tölt be a színpad az életében, és hogyan került az életébe?
Kerülgetett régebben is, de sikerült megúsznom. De ezt a mostanit nem. A rendező Vidnyánszky Attila azt mondta, hogy megálmodott ebbe a darabba, és mondtam, én alkalmatlan vagyok a színészetre, nincs bennem semmi alázat, de ha véletlen arra gondolt, hogy mint Berecz Andrást hív meg, hát szívesen. És kattant a csapda, mert azt mondta, na ő pont erre gondolt. És beleestem, mint a légy a levesbe, és végre van fogalmam, mi az, hogy színház, mi az közösen létrehozni valamit.
Az apja-fia műsorban népzene, néptánc, mese és Bartók zongora muzsikája fonódott egybe. A műsor tulajdonképpen két hídon haladt, és ez a híd, ez valahogy az életébe is átültethető. Az egyik a hagyományból a magas kultúra felé vezet, a másik az énekes mesemondó apától a táncos zenész fiak felé.
Igen, Marci lehetett 3 éves, és olyan 5 éves forma Misi, de tán kisebbek voltak. Állandóan népdalokat hallottak reggeltől estig, mi nálunk, én is azzal kelek, avval fekszem. Egyszer csak úgy éreztem, hogy hát álljunk meg, hát most már 5 éves Misi, itt az idő, hogy Bartók csodálatos szarvasait megmutathassam nekik, és a kantáta profánát föltettem nekik CD-n, eloltottam a Csillárt, és így kis lámpát gyújtottam fel, magam köré gyűjtöttem őket, mert tudtam, egy picit félni fognak, és mindig magyaráztam, hogy most mit fognak hallani. És amit elgondoltam, bevált. Ugye bűvölte őket, és egy életre meghatározta, hogy ezzel ők foglalkozni fognak, magam is meglepődtem. A véletlen pedagógia valahogy megizmosodott, és ebből sors lett. Gardon, hegedű, majd zongora. Ezek voltak a lépcsőfokok.
Mesét mondott tolmácsok segítségével kanadai, ész, francia, holland, olasz, akár egyiptomi közönségnek is. Sokat gondolkoztam azon, hogy ezt a fajta ízt hogyan lehet a tolmácsok segítségével, fordítás segítségével átadni? Mi a tapasztalata?
A közönséget lett volna jó megkérdezni, mert a titok náluk van. Én csak azt látom, hogy nagyon szeretik. Észtországban, nem is tudom, talán 15-20 éve járok vissza, és ők tudják, hogy mit szeretnek rajta. Én azt tudom, hogy mikor idegeneknek mondok mesét, nem a különleges szavakkal játszadozok, amitől a szegény tolmács izzad, hanem olyan meséket, amik önmagukban is, pusztán a tartalma is gyönyörűség. Egyébként pedig minden fordítás torzít a szövegen. A világ legtökéletesebb fordítása se azonos az eredeti művel. Ezzel érdemes megbékélni. De ha egy nagyszerű történetben ott lappangnak az akármilyen ember által ismert indulatok, azt jó nyugodtan elő lehet adni, mert a hódítás csúnya dolog a politikában, s a történelemben, de az ember lelke úgy van berendezkedve, hogy Istenem, már valaki hódítana meg. És mikor francia közönségen látom, hogy meghódította őket egy szép magyar mese, akkor ők is boldogok, hát még én, vagy egyiptomi közönséget. Egyszer megehült a róka, ahogy esik, s kell, egyszer-egyszer orrára lépik, meglát egy bokrot, bokor tetejbe filemile madárkát, jó begyest, egy fogárot ám elég lesz, nyála és szeszalott habot csinált, egy gondolát,
tamcsuk béfolja valahogy. Azt ott lát a bokornok tetejben nem szökhet, s nem szállhat. Az itt az eszét kunkorítá fel, s itt tátog a magába. Na, facsarok a szüvin egyet. Madár nyelven szólok hézzel. Akkor a veres bundás csirikolni kezdett. Kicsi madárkám, hallád-e a tennap, mit izene a jóisten széles a világnak? Filemile rázta a forkács magát, hogy nem, maga filivel, s a maga részéről semmit se hallott. Na tudd meg hát, Filemile madárkám, azt izené a jóisten a tennap, mától minden állott, testvérje egymásnak. Én téged úgy szeretlek. Járj, szállj le itt az ajakomról, lelkem anyámé, csókuljolok meg. No, beszélheted, dolulható, Filemile le nem szálló, fejecskét forgatá fel. Te mit forgatod a fejed, mikor én a lelkedhez beszélek? Így sápadoz a veres.
A búhozza, kedfordozza, magon kött énekesek iskolája, tanulmány, tankönyv lett a Zeneakadémián. Idézik, közkézen forog. Számos tanulmánya, könyve, publikációja jelent meg az elmúlt években, évtizedekben. Hogyan kezdődött ez a munka? Mi hajtotta? Mi ösztönözte a publikációra?
Legtöbbet népdal gyűjteni indultam. És azt vettem észre, hogy nem rögtön énekelnek. A legtöbb nótafának szüksége van arra, hogy erőt gyűjtsön. Nem lehet ajtóstúl rárontani az énekre. Természetesen vannak kivételek. Gergely Andrásnak mondani se kellett, ő énekben közölte, hogy éhes, hogy jól lakott, vagy mértéken felül szerelmes. Na de ez az erőgyűjtés, ez egy idő után feltűnt nekem, hogy engem ez nagyon érdekel, mert amíg erőt gyűjtött az éneklésre, az éneklésről gondolkoztak. Nem egy, nem kettő, hanem nagyon sok kitűnő nótafa, és elközben olyanokat mondtak a dalolásról, ami mint egy látens, egy még elő nem hívott zeneesztétika különféle törvénypontjai lettek volna. Mikor ezt így észrevettem, újra elkezdtem gyűjteni, de akkor már ezeket a gondolatokat, mikor érdemes díszíteni, milyen a közös éneklés szabálya, de hát, hogy hogyan gondolkozik a dalolásról a nótafa, a magyar nép, ez egy alapkérdés. Csak az előttünk járóknak erre nem volt idejük. Kodály, Bartók, utána is a következő nemzedék feladata volt, hogy a kivesszőfélbe lévő népdalt a bárkára felszorítsák. Nekem, akinek együtt laktam sokszor ezekkel a nótafákkal, meg a velem egy nemzedéknek, már volt időnk megkérdezni, hogy na de most akkor hogyan gondolkozik erről a dalról? És kiderült, hogy ez nem tisztán ösztönös náluk. Sok mindent tudatosan megfontolnak, és meg is tudják fogalmazni pazarul. Az például, hogy egy régi stílusú népdal fentről jön lefelé, az például Csete Árpád pazarul mondta el. Azt mondja, fordítva van, mint ahogy a házat építjük, kezdem fent, hozom alább, s a végén az utolsó hang, ami ott lent van, a vastag hangja, azon elringatom a nótát. Ott mutatom ki, hogy éreztem, amit futtam. És azt mondja, ez a paradicsom gyükeriből van, ez a tudomány, a dalolás, mert ez még ott lehetett.
Jelenleg mi mindenen dolgozik?
Jelenleg Shakespeare-rel foglalkozom, megbolondított ez az ember. A színpadi életnek minden törvényét, amit eddig csak éreztem, de kimondani nem tudtam, megtaláltam a drámáiban, sokszor, mint színház a színházban, ilyen kis betétekben. Ezeket kezdem egymás mellé rakosgatni, és még nem tudom, mi lesz belőle, de már az előadásaimban már beszoktam szúrni. Még egyetlen el nem készített munkákról, hogy ejtsek. Állatterelő szavakat, olyanokat hallottam, amik már nem beszéd, és még nem ének. Ezeket gyűjtögettem nagyon sokat össze. Bivajt hogyan hívnak, hogyan csitítanak, hogyan terelnek, szántáskor mit mondanak a lónak, mit mondanak az ökörnek, és így olyan zenei világ bontakozott ki, amit mondjuk így nem csak az avantgárd zenészeket érdekelné, a kortárs zeneszerzőket, hanem szerintem mindenkit. Ezek van ősi szavak és ősi muzsikák, amiket mielőtt eltűnik, jó volna látni. Ember és állat kapcsolata, mint zenei fogalom. Olyan ős szavak és ősi dallamok, amiket én például nagyon-nagyon szeretnék egybe látni.
Akkor jár, jöjjön medve, mikor néki jó kedve. Akkor jár, jöjjön medve, mikor néki jó kedve. Maga járja, maga járja, maga furuljálja. Megfogták a vén medvét, táncsutatni tanítják. Dinnyeg, dinnyeg a medve, nincsen szegénynek kedve.
Idézek, az én szememet a dalaim nyitották fel, ezek dobtak a világba olyan helyekre, hogy csak csipkedtem magam, és még akkor se értettem, hol vagyok. Meg tudja fogalmazni magának, hogy mi az, amit keres egy életen keresztül?
Azt vettem észre, hogy mindig új dolgok érdekelnek. 3-4 éves kutatási szakaszaim vannak. Például az, hogy Sinka István pásztorköltővel találkoztam, aki bihari pásztorköltő volt, és a balladái olyanok, hogy dallam után kiáltanak. Azzal foglalkoztam 3 évet, és utána félretett. Abból lett egy lemez. Csuvasokkal foglalkoztam, 4 éven át fordítottam magyarra a dalaikat, lemezt is készítettem, könyvet is belőle, ez mondjuk 5 év. Utána azt is félretettem. Tehát, hogy a kíváncsiságom következő állomása mi lesz, nem tudom. Egyelőre Shakespeare bolondít fél éve. De hogy ebből lesz-e valami, ezt elképzelni nem tudom. Azt vettem észre, hogy ilyen szakaszokban haladok előre, és sose én akarom. Hanem valami elém kerül, ami beszippant, mint így labirintus. Kapok egy mécsest, addig botorkászok benne, míg valamit nem találok. Van egy szép közmondás, azt hiszem kirgizeknek. Szíved, ha szűk, a föltágasságának mi haszna? Tehát az ember, ha azért lép ki a házak küszöbén, hogy a maga igazát bizonyítsa, jobb, ha otthon marad. De ha marad egy annyi benned, hogy te még kíváncsi vagy másra, nagyon jól jársz. Mert széles a világ, és mindenütt van szépség, mindenütt van sokféle igazság. Nekem van egy kikötőm, hála Istennek, mert én itt itthon érzem magam.
Kinyek kéziklánok lágyvia szévalni, mint két édes egynek egymástól megválni. Mert két idegennek vérre vízi imbani, de színje nem változik. Vérem a véreddel egy patakot mosson, vérem a véreddel léptel egy patak út hosszú. Egy patak út mosós, egy balmot meghojtunk. Homlok és okve szeretetet járjunk. Igaz szeretetét, mit nem cselekedném, igaz szeretetét, mit nem cselekedném. Tengerből a vizet kalanyol kimerném. Tengerből a vizet kalanyol kimerném.
Mai műsorunk vendége Berec András, Kossuth-díjas énekes, mesemondó és folklórkutató volt. A beszélgetés közben hangfelvételeiből válogattunk. Munkatársam Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
A 2018. április 13-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30.